Kedves gyülekezet, a ma estére kijelölt szakasz az megtalálható Ézsaiás könyvének 52. részében a 13. verszakkal kezdődik, az 53. rész 13. verszakkal befejeződő szakaszában, amely így szól, ezt ülve hallgassátok meg. Tehát Ézsaiás könyvének 52. részéből a 13. verszakkal kezdődő szakasz így szól. Ime jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképpen eliszonyodnak tőled sokan, oly Rút nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem emberfiaié volt. Aképpen ejt ámulatba sok népeket, fölötte a királyok befogják szájukat, mert amit nékik nem beszéltek, azt látják, és amit nem hallottak, arra figyelnek. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál, ő előtte, és mint gyökér a szárazföldből, nem volt neki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. És ő megsebesített a bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rávetette. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népen bűnéért lett rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt neki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában, és az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedés folytán látni fog, és megelégszik ismeretével, igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Volt szerencsém már bárányt látni, amint éppen, hogy is fogalmazzak, hogy kevésbé legyek drasztikus, éppen kivégezték, talán ez a leghelyesebb, vagy megölték, és valóban nincs hangja a báránynak, amikor megölik, hanem némán tűri az ő szenvedését, nem tudom, hogy mi jár a fejében, vagy mi járhat a fejében, miközben késjárja át a torkát, de hát azt olvashatjuk itt, hogy bárányhoz hasonlít az, akiről itt ez az Ebed Jahveh ének szól, akiről mai napig vitáznak, hogy vajon ki is az, akinek az alakja elénk tárul, alakja felködlik a szemünk előtt. Ma jártunk egy templomban, és figyelmes lettem, amint valószínűleg húsvét napjára készülődtek, és egy bárány figurát készítettek oda tenni az oltárra, és egy olyan színjáték, vagy egy olyan színdarab készülhetett, amely emlékeztet a bárányra, a húsvéti örömünnepre, és mindarra, ami az emberek fejében húsvétkor megfogalmazódni szokott. De vajon, ahogy ezt a részt elolvassuk, vajon valósággal értjük-e, hogy mi az, ami itt megtörtént. Azt olvassuk itt, hogy olyan utálatos volt ennek az illetőnek az arca, hogy nem volt emberi ábrázata. Van John Wesley-nek egy prédikációja, amely erről a jelenetről szól, és többek között azt fogalmazza meg, hogy láttad-e Krisztust meztelenül csüngeni a kereszten? És emlékszem, egy bizonyos körben, amikor ez szóba került, megpróbálták felöltöztetni Krisztusnak a testét. És azt mondták, hogy ilyet nem lehet írni Jézus Krisztusról, hogy ő mezítelenül függ a kereszten. El is gondolkoztam többször, amikor ez a szakasz elén került John Wesley-től, hogy vajon mit kell átélnie annak, aki a kereszten ilyen formában kiszolgáltatott. Elmennek alatta, szórakoznak a testén, és különféle megjegyzéseket tesznek azokra a kiszögelésekre, esetleges börsenésekre, vagy bármire, ami a testén megtalálható, és ezt nem lehet másként visszaadni, csak úgy, ahogy Wesley ezt megfogalmazta, naturálisan látta-e, ahogy ma az ének szólt, de akkor hagyj egészítsük ki ezzel a látta-e kérdéssel, látta-e mezítelenül Krisztust? Hiszen a mezítelenség az kiszolgáltatottság. Nem olyan régen egy ismerősöm elment az orvoshoz, és hát egy ilyen felülvizsgálaton kellett részt vennie, ami a nyomorékkártya, vagy az betegkártyának, nem tudom másként megfogalmazni, hogy ingyen lehet parkolni, talán nyomorékkártya, így a leghelyesebb, nem jut most eszembe másként ez a kártya szó. És hát ma tudjuk, hogy a féllábú vagy lábatlan embernek is bizonyítani kell az, hogy nem fog kinőni a lába. Vagy egy év múlva mondjuk nem tud rohanni, miközben nincs lába, hiszen nagyon megalázó az a procedúra, amin végig kell menni az olyan embernek, aki egy ilyen fajta kártyát kap, ami sok mindenre feljogosítja. És ez az én ismerősöm is elment, ahol rászólt, rámordult az orvos, hogy vetkőzzön le, és miközben ő ott áldogált, és várta, hogy vizsgálják, édesdőten nekiállt telefonálni az orvos. Micsoda kiszolgáltatott helyzet. Az ember ott áll, se tudja, hogy melyik lábával lépjen előre, vagy hátra, karjával próbálja magát elfedezni, pedig csak egy negyedórás orvosi vizsgálatról van szó. Itt pedig egy haláltusa az, aminek a képe elénk tárul, ahol röhögő tömeg szórakozik azon, hogy valakinek olyan az ábrázata, amely nem is emberi, valószínűleg a kín, a torz, a szenvedés torzá teszi, tette az ő ábrázatát. Furcsa kérdés a mártíromság, hiszen különféle gondolatok társulnak ehhez a kérdéskörhöz, és bármennyire nem gondolnánk, sok esetben mi is ilyen mártír szerepbe bujunk, és megpróbálunk egyfajta mártíromságot eljátszani, vagy mártírként szerepelünk. És felmerül természetesen ennek a szakasznak az olvasása közben, hogy vajon egy ilyen szituáció az, ami elénk tárul, vagy valami egészen másfajta dologról lehet szó. Kiírtam itt magamnak, hogy mik a jellemzői annak, amikor mi mártírként szereplünk, akár családban, akár az ismerősi körben, akár munkahelyen, akár milyen közegben, ahol éppen megfordulunk, és azt írja a szakirodalom, hogy így vagy úgy, de mindannyian eljátsszuk egyszer ezt a szerepet. Lehet, hogy egy nagy sóhajtásnyi lesz az egész, és egyszer kipróbáltuk, és aztán kigyógyultunk belőle, de van, aki egy egész életen keresztül játsza ezt a szerepet. Ennek a szerepnek az ismérvei az önsajnálat. Amikor is mindig szeretnénk valahogyan fölhívni önmagunkra a figyelmet, és úgy érezzük, hogy méltatlanul vagyunk mellőzve, vagy méltatlanul nem foglalkoznak kellőképpen a mi nagyszerűségünkkel és a mi kvalitásainkkal, és ezért mindig abban gondolkozunk, hogy nem ismerték fel azt a nagy géniuszt, aki mi vagyunk. És azt írják a hozzáértők, hogy ez gyermekkorban alakul ki, amikor a gyerek rájön arra, hogy lehet befolyásolni a szüleit, és maga számára lehet egy kis figyelmet kierőszakolni. A szüntelen panaszkodás, amivel fölhívjuk a figyelmet, hol azzal, hogy bizonyos részeink fájnak, vagy panaszkodunk olyan szempontból, hogy nem figyelnek ránk eléggé, nem kapunk elég figyelmet, és már megint a szomszéd, a szembeszomszéd, a mellettünk levő szomszéd, a testvérünk, a rokonunk, a sógorunk, valaki mindig valamilyen formában hátrányba taszít bennünket. Valamilyen formában mindig mi húzzuk a rövidebbet. Az önfeláldozás is egy ilyen ismérve ennek a játéknak, hogy én mennyi mindent teszek. Már szinte én vagyok az áldozat, aki odaadom magamat mindenkiért, és nem veszik észre, hogy milyen nagyszerű vagyok, milyen nagyszerű dolgokat tettem, mennyi mindent teszek másokért. Az egész életem erről szól, és egyszerűen nem veszi észre a környezet, hogy én milyen nagyszerű, önfeláldozó ember vagyok. A bűntudat generálása következő ismérve ennek a jelenségnek, hogy érezze a környezet, hogy méltatlanul bánt velem. Érezze a környezet, hogy nem ismerte föl mindazt, ami bennem pedig nagyszerű. Valaki ilyenről van itt szó? Torz arc, és lehet, hogy éppen a lelki nyomorúság az, ami kiül az arcára, valami rossz lelki nyavaja, betegség az, ami az ő arcán van, vajon ő az? Őróla van szó, akiről most itt gondolkodunk? Folyamatosan középpontba vágyik. Bármennyire hihetetlen, sok esetben, aki valóban föláldozza magát, az is csak azért teszi, mert így tud a figyelem középpontjába kerülni. Nem gondolnánk, vagy nem gondoltuk volna, én sem, ha nem foglalkoztam volna vele egy picit. De folyamatosan vágyik az ember a középpontba, hogy minden szem rá szegeződjön, vagy így, vagy úgy, el akarja érni mindazt, ami az emberek csodálatát, az emberek áhítatát magára vonza, vagy kivívja. Valaki ilyenről van itt szó. Önigazolás, keresés, amely egyszerűen nem tud felnőtté válni, és mindig másokon keresztül próbálja önmagát megfogalmazni, nem tudja, hogy a felnőttség egyik ismerve az, hogy az embernek vállalnia kell a cselekedeteinek a következményét, önmagát, legyen ő akárki, legyen ő akármilyen, de vállalni kell mindazt, ami jellemző rám, ha igazán felnőtté váltam, és igazán szeretnék kizökkenni, vagy túljutni a gyermekkoron. Önigazoló mártírról van itt szó. Állandó visszacsatolást erőszakoló. Mindig vissza kell jelezni. Jól csináltam. Igen, nagyon ügyesen végezted a munkádat, és persze mindannyiunknak szüksége van valamilyen formában arra, hogy a környezet visszaigazolja, hogy amit tettünk, az jó vagy rossz, és jól esik egy dicséret, de az, akiről most gondolkozunk, állandóan visszacsatolást vár. Ilyen valakiről van itt szó, aki visszacsatolást vár, és ahelyett, hogy csodálatot váltott volna ki az ő működése, ellenkezőleg azt olvassuk, hogy megvetést generált az ő egész munkája, az ő egész mártíromsága, pedig lehet, hogy csak ennyi volt a probléma, hogy nem igazából, nem önzetlenül tette mindazt, amit tesz. Együttérzés vagy szánalom erőltetése. Lehet, hogy azért nézett ki úgy, ahogyan kinézett, hogy az emberek, ti és én együttérzéssel vonuljunk oda, ahhoz a bizonyos helyzethez, ahol mindez megtörtént, és kivívja a mi csodálatunkat. Ennek az egész jelenségnek, amit most megpróbálok körülírni, a egy mondatban szeretném megfogalmazni, így lehetnek, kiteszem a lelkemet, de semmi nem elég ezeknek. Kiteszem a lelkemet, olvashatjuk itt sok érdekes megfogalmazásban, de ezeknek semmi sem elég. Vajon ez volt a jellemzője ennek az illetőnek, akiről itt olvashatunk? Az altruizmus, a mindig másokért élés, amelyet így lehetne talán a legjobban megfogalmazni, annak van pozitív és van negatív jelensége, mert hisz sok esetben arról szól ez az egész, hogy mindig a másikba helyezek valamit, ami az én belsőmben vágyként megfogalmazódik, és én nem tudom azt elvégezni, és ezért inkább mindig a másikat tolom előtérbe, mert közben, hogy szurkolok érte, hogy mindent megteszek érte, úgy érzem, minthogyha én kerülnék előtérbe. Vajon egy ilyen torz lelki formáról van itt szó, amikor olvassuk mindezt, amit Ézsaiás megfogalmazott, és az egész csak azért áll előttünk, hogy elrettetse bennünket attól, hogy nehogy ilyen formában próbáljunk közeledni a mi kortársainkhoz, embertársainkról, vagy valami egészen más az, ami elénk tárul, és valaki olyat jövendől meg, Ézsaiás, aki nagy árat fizetett azért, hogy mindig a másik kerüljön előtérbe. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat ő hordozta. Nem lehet, hogy valami egészen másról van itt szó? Nem lehet, hogy rosszul értelmezzük ezt az egész kérdést, és ebben az egy képben, amelyet John Wesley megfogalmazott, látta-e Krisztust mezítelenül szenvedni, torz testé alakulni? Ebben fogalmazódik meg ez az egész kérdés, amivel ma foglalkozni kellene. Olyan hétköznapivá válik az az egész munka, mű, amit Jézus elvégzett. Vesz egy kis bárány képpé, akit oda teszünk egy oltárra, bejövünk, kedves kis bárányka, fekszik az oltáron, és olyan jó dolog keresni, kutatni, hogy vajon a nyuszi mit hozott húsvétkor, vajon a kertbe lerakott-e valamit, ami számunkra, és adott-e valami ajándékot, vagy lehet gondolni erre a torsz barátra, aki mellé nem olyan sokan sorakoznak föl, hiszen ki szeret egy veszteshez tartozni? Ki szeret egy olyan mártírhoz tartozni, akire ránézni se jó? Ki szeret egy olyan torz alakhoz tartozni, akit be se lehet tenni a koporsóba, olyan torzá merevedik a teste, mikor elhagyja a lélek az ő testét? Láttad-e őt mezítelenül a kereszten? Őt, aki nagy árat fizetett mindazért, amit nekünk kellett volna elvégezni. Pedig arról is olvashatunk, hogy részt osztok neki a nagyok között, és zsákmányt a hatalmasokkal fog ő osztani. Mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott. Azért, mert a bűnösök közé számláltatott? Azért, mert ő is bűnös lett, ő is bűnös volt. Nagyon érdekes ellentmondás van itt ebben a verszakban, azért fog a nagyokkal osztani, mert ő is a bűnösök közé számoltatott, és utána a következő gondolat pedig ez, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Ó, nem lehetne ezen a húsvéton ez az ars poetikád neked, ez a cselekvési menetrended neked, hogy sokaknak a bűnét elhallgatod, segítesz nekik, és imádkozol értük. Ó, milyen nagyszerű lenne Krisztusjává válni ezen a húsvéton. Amen. Thank you.